tema, abbiamo visto di un passato di shares. Faccio un live con il suo tema, tutto ci va bene. Se giochi un tema, per il suo tema, shock in the best getting tempo in the best getting and then here the bella and the zero ten. The Joyan team will make me eat the one. Yeah, mean that you, which are key data, I should say, which are a 7 day team of couldn't visit keep an EU customer. Vannak köztünk, akik egyedülállók, és azok nagyon nehezen élik azt meg, hogy ebben a világban még nincsen társuk. És ez egy nagyon központi téma. De nem csak egyedülállók vannak köztünk, egyre több és elég sok, akik elváltak. Ők már átéltek egy nagyon nehézség az életünkben. Egy szenvedési korszak. Most is próbálják ezt feldolgozni. Vagy valaki házasságban már él, és azt már megtapasztaltuk, hogy a házasság sokkal nehezebb, és átéri az minden az Úr kegyelmét. De lehet, hogy vannak köztünk, aki házasságban élnek, és Isten megáldott őket, és a konfliktus, amely házasságban van, annak konfliktus házon kívül van. Én éppen most az én életemben ebben a stádiumban vagyok. Én a negyedik csoporthoz tartozok a mai napon. És ezek a konfliktusok nagyon nehezek. Nagyon nehéz kipelni ezek a terveket. Tehát a szenvedésről fogunk beszélni a mai napon, a nehézségek, a tervek. Remélem, hogy felfedezed magadat ebben az időtársra, megtalálod magadat. És hogy együtt tudunk feldolgozni ezt a témát. Együtt viszünk a tervekben az Úr elé. A Biblia milyen igaztalási erőt ad, nyújt nekünk ezen a nagyon nehéz témán. És akkor, ahogy lezárodik az előadást, akkor lesz egy úgy nevezett morzsaszedegetés. Ez azt jelenti, hogy felszedjük a morzsákat, amit kaptunk az Úrtól ezen a héten, és ez együtt fogunk csinálni. De majd, amit azt jelenti, és azért mondom most, hogy előre lehet készíteni ezt ideget, hogy együtt maradunk, mert ez fontos, hogy hagyjunk egymástól, hogy ezen a héten mit kaptál az Úrtól? Mit viszel a patyúban? Az a magadra. Mi az az öröm, kincs, amit kaptál az Úrtól? Sajnáljuk, nagyon örülsz neki. De én ezt mondom el mindenkinek. Ez az én batyumban, én hiszem ezt magammal. És egyébként nem is mernék elmondani másra. Nem tartozik rájuk. Ne felejtsd el, hogy ez az egész hét nem rólad szól. Ugye? Ez az egész hét Jézus Krisztusról szól. És Jézus Krisztus eljött el a hétre velünk, és neki dolga volt mindannyiunkkal. Komoly dolga volt mindannyiunkkal. És ő szólt, és a morzsaszedeget is arra szólt, hogy ő mit szólt neked. Ő mit adott neked. Milyen kincset kaptál. És próbáld elfelejtkezni magadról. Nehéz neked elmondani másokat, és lehet, hogy csak egy-két mondat. Egy-két mondat, foglald össze. Könnyű mondani, hogy nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy tudtam pihenni. Jó? Vagy, Robi, köszönöm szépen az előadásról. Jó? De ez az hét nem rólam szólt. És ha valaki szeretne megköszönni, az meg lehet köszönni, az jó esik. De nem mond itt, Robi ezt, Robi azt. Ne. Mert nem rólam szól ez a hét. Ez Jézus Krisztusról szólt. Ez a hét. Ő mit adott neked? Mit hallottál? Mit kaptál? Volt egy bizonyos fordulóton az életedben. először, hogy egy átadott tudás, ami megtörtént, Szentlélek megérintett, erre beszéljünk. És ha neked csak két mondat, akkor két mondat ennyi. Kérdezz Istentől, hagyd felejtkezem el magamról, mert ez úgysem rólam szól. Osztjunk a kincseket egymásnak, és bátorítjuk egymásnak. Ezen éten az Úr itt fókuszunk. Erről szól a második rész. És utána az Úr vacsorát fogunk ünnepelni. Az Úr vacsorát fogunk ünnepelni. És az Úr vacsora lehet előre készíteni a szívedet erre. Nem mondom többet az Úr vacsorára most, de ami még, hogy minden reggel, amikor elkezdjünk, szoktunk egymáshoz fordulni. Kettesével, hármasával is imádkozunk. Ma ne csináljuk ezt. Maradjunk egy közösségben. És aki úgy érzi, hogy szívén van egy imádság, mi már imádkoztunk 7-8-kor, de ha van egy imádság a szívedben, nem lehet olyan. Én nem tudok imádkozni én sok ember előtt. Ez nem róla szól. A legegyszerűbb imádságról van itt szó. Együnk, kiáltjuk az Úrhoz. És lehet, hogy te soha nem imádkoztál ilyen sok ember előtt. Most lehet. Igen? Most lehet. Tehát azt szeretném kérni, hogy egy páran. Ha úgy érzem, hogy a szívedet van egy imádság, nagyon szívesen kérni az Istennek az áldását ezen a mai napon. Akkor imádkozunk. Ma 5, 1, 0, 11, még szíves nincs át, hogy mondjátok össze, vagy indítsd be az okostelefont, vagy amit kell csinálni, hogy lásd az igét. Nagyon érdekes, igaz szakasz ez, Roma 5, 1, 0, 11, és közben Pál beszél a szenvedésről, és közben öröm. Közben öröm. És fogunk látni, hogy három különböző dolog ilyen öröm Pál, és próbáljunk kifejteni ezt a boldogság, ami Pálban van, amikor közben átmegy nehézségeken. Tehát Roma 5, 1-től 11 felolvasom, és akkor végig fogunk menni, és majd közben fogok kérni egy-két embertől, hogy keresse meg egy pár igéhelyeket, mert ez lesz a még kicsit a még ugródeszkánk. Ez egy nagy téma, ugye nagy téma a szenvedés, de próbáljunk így koncentrálni, és ebből indulnak. Tehát Róma 5, 1-től 11. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptunk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjunk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosságot? A kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg. A szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk a rendelt időben, halt meg Krisztus értünk Istentelenek ért. Hiszen még az igazért is alatta halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltetettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Tehát, Isten ígéje. Nézzük meg. Versről, Pál mit tanít minket ezek a versekben, ezek a szenvedésekről és az ő örömről. Tehát, Pál örül és dicsekszik. Igen, Édi, mi van? Károlit? Melyik verse?
3-5?
Köszönöm szépen. Könnyebb is lehet volna olvasni. Okay. Miért örül Pál az első két versben? Okay. Azért, mert itt által megigazultunk, és emiatt biztos a jövője. Hogyan gondolkozik Pál az első két versben? Nézzük meg a textust. Tehát ő arra beszél, hogy már megigazultunk, és emiatt biztos a jövő. De tele van reménnyel, hogy majd részesül az Isten a dicsőségében. Jó? Tehát nézzük ezt meg. Mivel tehát megigazultunk, múlt idő, hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptunk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Miről is van itt szó? Pál biztos a megigazulásban, ugye? Római levélben, és szépen felépíti az evangéliumot. Ebben a megigazulás, ebben a fehér ruha, ő ebben szolid. Ő ezt tudja, hogy hit által ezt megkapta. De ez a fehér ruha, ez nem csak a múltra vonatkozik, hogy ő meg van igazulva, ő hogyan értelmezi? Ez a fehér ruha a jövőre nézve, ez a biztos pont, hogy majd részesülnek az Isten dicsőségében. Tehát a mennyország vár rám. Ez az ő remény. Ez a két kapaszkodó van az ő életében. Most mitől annyira biztos ebben, hogy ő megigazult? Ott van egy szó, tehát. Tehát. Angolra fordítva, therefore. És amikor látsz egy therefore, az angol nyelven mindig kell tudni, hogy what is it therefore? Miért van ott az a therefore? Vissza kell menni, de hát visszautal valamire. Nézzük meg, hogy Pál mire építi fel azt, hogy ő tudja, hogy hit által ő igaz. Hát építi fel az Ábrahám példára. Tehát nézzük meg az előtte való versek. Róma 4, 22-25, ez csodálatos, ezt olvasni az Új Szövetségben. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul, ugye Ábrahámról van itt szó. De az, hogy beszámította neki igazságot, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottok közül Jézus, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazolásunkért. Pál hogyan tudta, hogy ő hit által igaz lett? Mert ez volt az ígéret Pál, Ábrahámnak. Tehát Ábrahám, első Mózes 15-ben, amikor Isten szövetséget kötött vele, Isten akkor kinyilvánította Ábrahámnak. Ábrahám igaznak nyilvánítólag, hitáltal. És Ábrahám miben bízott? Mi volt a tartalma annak a hitnek? Isten megígérte, ugye, hogy sok utód lesz, olyan, mint a csillagok. És azon napon szövetséget kötött vele. És hogyan kötötte meg ezt a szövetséget? Azt mondta Ábrahám, hozz ezek az állatok ide, és vágd szét őket, hagyd folyjon az ő vér mindenhol, és akkor te és én egy szövetséget fogunk kötni. Így kötöttek szövetség régebben. Volt egy magasabb rendű király, vagy egy erős király, és egy gyengébb fél király, egy kis király. És amikor két fél kötöttek szövetséget, csak egy gyengébb fél tudott átmenni, és neki át kellett pancsolni ezen a sok véren, hogy sok vér legyen az ő lábán, azzal a jelképpel, hogy mi egy örökkévaló szövetséget most kötünk mi ketten, és te, ha megszeged, az átok, a vér az rajtad lesz. Nem tudsz te csak kilépni egy szövetségből, hanem ha megszeged a szövetséget, a akkor meghalsz. Az átok, az ítélet rád lesz. És akkor Ábrahám és Isten megkötött ezt a szövetséget. Mi történik? Ábrahám átmegy, jó, vállalom. De hogy is? Mit mondott Isten Ábrahámnak? Ábrahám aludjál. Mi megyek át? És Isten fákjaként, jelképesen, ő megy át. És kötött a szövetséget Ábrahámmal. Most mi történt ott? Isten azt mondja, én kötök veled szövetséget, Ábrahám és az összes utódjai, akik mi vagyunk. És Ábrahám, én azért megyek át, mert ha te mennél át, biztos vagyok, hogy a te utódai nem tudnák betartani a szövetséget, és én kiálasztanám majd az át. De Ábrahám nem mész át, hanem én fogok átmenni. És az én lábom véres lesz. És majd egyszer én valójában magamra vállalom a szövetség átok. Majd az én vér fog fogyni. És emiatt, hogy mi volt az ígéret Ábrahámnak? Meg foglak áldani, és áldás leszel. És mert én magamra veszem az ítélet és az átok, Ábrahám meg foglak áldani, meg fogom áldani az utódaidat, és a te utódaid áldás lesznek. Az áldás rajtuk van, és ez egy ígéret. És Ábrahám ezt elfogadta hit által. És mit mond az új szövetség? Ez nem csak neki írodott, hanem nekünk írodott. Hogy hit által van a megigazolás. És emiatt biztos a jövő. És milyen következmény van Pálnak? Amikor ezt tudja, hogy érzi magát? A versben, mit olvasunk? Tehát, mert már megigazultunk, mi van nekünk? Békesség. Neked megvan a békesség? Hát nem tudom, Robi. Ez a békesség, ez szubjektív, mint feeling, és békesség, mint objektív. A háború megszűnt. Ez az Isten, akinek joga van megítélni és megáldozni. Megszűnt a háború. Ez az evangéliumnak a jó hír, a következménye. Első, békességünk van, objektívként. A kérdés az, hogy van békesség a szívedben. Van békesség a szívedben. Hogy mondják magyarul roller coaster?
Hullámvasút.
És Amerikában vannak ezek a parkok, és egyre nagyobb és egyre durvább ezek a roller coasterek, és már voltam egy pár, aki fölmennek a magas, és úgy megy a szíved is. Egyre magasabb, és tudod, hogy egyszer eljutsz egy pontra, hogy le fog zuhanni, de nem is látod a sínt, mert annyira így megy az egész, hogy kapaszkodsz, és pontosan az. Hogy ez a két pont, meg vagyok igazolva, és a mennyország vár rám, ez a két kapaszkodó pont. Az Isten, megvan, elérted a csúcsot? És ha nem kapaszkodsz, akkor baj van. Nem mondom, hogy kirepülsz, mert ezek úgy vannak tervezve, ugye? Hogy nem repülsz ki, de nagyon izgalmas. És ez, amit Pál kínál nekünk, mert tényleg ez a hullámvasút, ez le fog zúlni. El kell készülni. Harmadiktől az ötödik versben. Mit olvasom? A harmadiktől az ötödik versben. Mi az a másik dolog, amiben dicsekszik, vagy nagyon örül, úgy is lehet, hogy te, de Pál dicsekszik, és nagyon örül. Másik dolog, amiben dicsekszik Pál, vagy nagyon örül, ő örül az ő nehézségeknek. Micsoda? Ő örül, amikor szenvedésben van. Mert a szenvedésünkben Isten akarja adni az ő szent lelket. Erről szól a harmadiktól az ötödik vers. Pál örül a nehézségnek, mert a nehézségben akkor kapunk meg a szent lelket. Tehát 3-5, még egyszer olvasunk el. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal, és mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki a kipróbáltatás, majd nagyon kell innen minden, kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkben árad az Isten szeretete, a nekünk adott Szentlélek által. Értitek? Ez a két dolog mindig együtt van. Igen, át fogunk venni nehézségeken, de mindig adja az ő szent lelket nekünk. Pál beszél máshova ilyen dolgokról, hogy ne? Lapozunk második Korintushoz. Második Korintushoz, hogy Pál igazán nagyon sok helyen beszél így. A 11.30 először, tehát második Korintus 11.30. Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Csak a 12.9. De ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér kérdőt. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozik bennem. És hasonlókat tovább is mondja a lényege, az, hogy Pál nem csak dicsekszik az ő nehézségekben, de ő bátran felvállalja az ő gyengeségét, nehézségét, termeket, mert tudja, hogy Isten ott fog találkozni lent a bőrben, amikor ezen keresztül meg fogunk akkor kapni a szent lelkünket. És miért örül ennek? Mert tudja, hogy ezen keresztül Isten kezd formálni a karakterünket, ugye? Olyan szavakat olvasunk, hogy az Isten ki fog formálni nehézségeken keresztül az állapotosság és a kipróbáltság, ugye? És az Isten kezd viszonyulni hozzánk, mint egy edző. Ez a hét után sokat ültünk, legalább én sokat ültem, és alig tudtunk mozogni, és mikor hazamegyek, akkor újra kezdek futni, vagy mondjam, hogy kocogni, ugye? És az első nap, ilyen hét után, hogy alig tudok kocogni, mert úgy értem, hogy visszaestem, ugye? És az első futás nehéz lesz, nagyon nehéz lesz. És amikor hazamegyek, és befejezem a fél órás futásom, jaj, köszönöm, hogy csak le tudtam fejezni. Most nem tudom, hogy ti, hogy én nem szeretek futni. Szenvedés. De kell, ugye? Most az a dolog, hogy amikor a végén vagyok, úgy érzem, hogy majdnem, és azért nagyon jó, hogy az elején beteszem egy prédikáció címkeletől, és és befejeztem. Jön a következő nap. Én már egyszer ezt már megcsináltam ez a fél órát, ma is fogok tudni csinálni, meg. És hálád arra, hogy ezt nem csak hogy befejeztem, kicsit gyorsabban is tudtam ezt csinálni, ugye? Vagy egy kicsit messzebbre. És ez az állhatatosság, ez a kipróbáltság. Ezt már csináltam. Ezt már megvan. Én ezt még egyszer fogom tudni csinálni. Nem jó benne lenni, de amikor befejezem, annyira jó érzés. Ugye? Erről van szó. Az Isten hozza a nehézségeket, a terheket, de közben adja a szent lelket, és ugye már átmentél ezen már egyszer, ugye? Én újra át fogod tudni menni. Ott leszek veled. Foglak segíteni. Akkor fogod bírni. Adom az én erőmet. Ott leszek közel hozzá. Ő, mint edző, így edzel minket. Ugye? Mindenki már benne volt ebben a konditeremben már? Ugye? Hogy ne? Tehát, amikor átmenjünk, és igen, átmentem, akkor újra beteljünk az ő Szentlélekkel a reménnyel, ugye? És Róma 8:17-18, olvasjuk mellett még egy verset erről, a Szentlélek mit csinál? Bíztat minket újra és újra Mennyországra. 17:18. Tehát a 16-tal kezdjük. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösé Istenek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Az egyház történelemben, amikor beszéltem az előtt, amikor bevezetem, hogy különböző konfliktusok és nehézségek, ezek nehézségek, de ahhoz képest, amit a keresztények a történelemben átvettek, ez semmi, ugye? És nekem van egy nagyon jó áhítat könyvben, nagyon ajánlom mindenkinek. Betem egy példát Szabinak, és ő is olvassa, Sipos Szabi, és az volt az első, egy hónap nála volt, és ezt le kell fordítani magyarra. Mert igen, fantasztikus sztorikat, hogy az evangélium hogyan terjed világszerte, és minden nap olvasok egyet, tepik bele, már másfél-két évig olvasom, és tele van sztorikkal, nagyon sok sztori, a reformáció után, amikor elindult a katolikus egyháznak a reformáció. És miért csinálták? Nem egy-két lelkész mágyára tették, és elégették, vagy levágták a fejüket. Nagyon sok, de rengeteg. Hihetetlen. És ezek a levelek megvannak, ugye? Tehát az utolsó este, amikor a börtönben voltak, írták levelet az ő gyermekükben, a feleségükben. És tele van az evangélium. És tele van örömmel. És ők is csodálkoznak. Nem is értem ezt az örömet, ami bennem van. Nincs semmi félelem. És le is van írva, hogy ők felmennek, és tudják, hogy mindjárt el fognak égni, és énekelnek. Hogy kiállnak, és az utolsó prédikációt elmondják. És le van írva. Az ember csak olvas, hogy jaj, nekem nincsen baj az én életemmel. Hihetetlen. Honnan jöhet ez az erő, ez az öröm? Ez nem ember produkálja, ugye? A Szentlélek atya. Szentlélek adta Hugh Latimer-nek, amikor mondta Ridley-nek. Ridley, play the man! Play the man, Ridley! Mert ma olyan tűzet fogunk égni, ami világítja az egész Angliát, és nem fognak erre felejtkezni. És Hugh Latimer és Ridley elégedtek, mint egy nagy gyertya. Bíztatta Ridley, hogy legyél az ember. Legyél a férfi, Ridley. Igen, az Isten ilyen életre hívott minket, hogy merjük bízni benne a nehézségükben, hogy ott lesz bennünk, és minden megadja, szent lelked adja, ami bíztat minket a jövőre, hogy meg vagyunk igazunk. Tehát, a szenvedés a próbára teszi a puding, ugye? Nem tetszik? Egy másik illusztrációt használom. Hogy hozzunk egy foklén tubusra, oké? És amikor nyomod ezt a foklén tubus, akkor mi az, ami kijön, ugye? Kiderül, amikor kis nyomás van, hogy mi van belőle. Ezt akartam.
Puding
próbálja a Tehát nekünk nem kellene meglepődni, amikor szenvedünk. Nem kellene meglepődni, amikor szenvedünk. Miért? Mert az Isten már előre ezt megígérte nekünk. Megígérte nekünk. Nézzük meg, 1. Tesszalonika, a 5. 23-24. Ezek nagyon fontos versek. Nem lehet egy előadást tartani egy szenvedésről, hogy nem ezeket hozunk be. Tehát 1. Tesszalonika 5, 23 és 24. És közben, ha megkérdeznénk, légy szíves, valaki keresse meg nekünk, második Timotheus, Anna, légy szíves, második Timotheus 3-12, a Filippi 1-29, azt már megnéztünk. Ugye, hogy nem csak arra voltak kiválasztva, hogy higgyetek benne, hanem arra voltak kiválasztva, hogy szenvedjetek is érte. 1. Tesszalonika 5. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen. Ez az egész hét megszentlődésről szól. Saját erődből megszentelsz magadat? Nem. Az Isten az, aki megszentel téged. Ő az edző, ugye ő nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál. És őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív el titeket, és ő meg is cselekszi azt. Az Isten nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál velünk. És igenis ő felnyúl az életünkben, formál, és megszentel minket. Jó, tudjuk, hogy mit csinál. Nem csak előre megígért, hogy megszentel minket, előre megígért, hogy szenvedni fogunk. Tehát második Timotheus 3.12, légy szíves, jó hangosan, Anna.
De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.
De mi nagyon szívesen kerülnénk a szenvedés. De a Biblia sokén ígér, hogy ha akarsz követni Krisztust, akkor lesz szenvedés. Benne van a pakliban. És az Isten ezt előre mondta nekünk. Olyan értelemben senki nem csalódott Istenben. Isten már előre mondta, ez a része a keresztény életnek. Igen. Fájni fog. Ez emlékeztetek engem, amikor mentük az orvoshoz. A hajni, ő az, aki erős nála, ő bírja a fájdalom. Csengő, hisztízik, nem esik neki a fájdalom túl jó. És emlékszem, amikor elmentek az orvoshoz, amikor még kicsik voltak, és a Csenge beteg volt, beültök az orvosi a rendelőben, és az első dolog, az orvos ránézett Csengére, akkor kell adni neked egy szuriklát, kislányom. Megállt a levegő, mert alig most tudom, hogy mindjárt ki fog törni, hiszi, hogy a Csenge felfogta, hogy ő fog kapni egy szurit, és vártunk, és utána meg is történt, és utána megkérdeztük a doktor, az orvos úr, ez jó volt, hogy előre megmondtad neki, hogy meg fogja kapni ezt a szurit. Hú, sokkal jobb, hogy előre megmondja neki, hogy ne lepődjön meg, és ne csalódjon meg bennem, és ne haragudjon. Ezt előre meg kell mondani. Én az orvos nagyon jól tudja, hogy mit csinál. A jó orvos Isten előre megmondja. Igen, ez fájni fog. Ez nehéz lesz. De nem csalódik el. De nagyon jól tudja, hogy mit csinál bennem. Tehát, Isten, ez az egész héten miről beszéltünk, Isten elfogad téged úgy, hogy vagy, ugye, fehér ruhában. De ez az elfogadlak, az nem jelenti, hogy oké, csak élj, hogy akarsz. Ez egy kicsit a tolerancia. De a keresztény elfogadás nem ugyanaz, mint a világi tolerancia. Semmi köze hozzá. De Isten elfogad minket, de ami az életünkben a bűn, azt nem tolerálom. És ő beleszól az életünkben. Ugye? És kezd faragni, és kezd csiszolni. Nem tűri a bűnt az életünkben. Formál minket. De miért? Mert ő metszel minket. És levág olyan dolgok, amik fölösleges. Krisztus a szőlő veszős, mi vagyunk a szőlőtő. Így összekeverem ezeket. Jó mondom? Nem tűződik. A lényeg az, hogy Krisztusban vagyunk, ugye? És ha mi fogunk gyümölcsöt teremni, és ez a végső cél az életünknek, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy egyre jobban hasonlítunk Krisztusra. És vannak dolgok az életünkben, ami nem kellene ott lenni. És emiatt, ugye, tudjátok, hogy a gyümölcs nem tud teremni. És Jézus jön, és egyszer minket. És fájdalmas dolgokat van, szóval én szívesen agaszkodnak ezek a dolgokhoz. Tehát Krisztus nagyon jól tudja, mit csinál. Nagyon jól tudja, hogy mit kell levágni rólunk. Tehát kérdésünk az, hogy hogyan szentel és hogyan formál minket, mint edző a szenvedésen keresztül. Hogy néz ki ez a kitartás és állhatatosság? Hogyan formálja a karakterünket, hogy gyümölcsöt teremjék? Jó, erről van szó. Próbáljunk ezt szavarozni. Tehát amikor szenvedünk, három dolog kezd történni a karakterünkben. Három dolog kezd történni a karakterünkben. Az első, hogy amikor kezdünk szenvedni, akkor kezdünk levenni a szemünket a világi dolgokra. Kezdjük levenni a szemünket azok a dolgok, amit hát mondanak bálványokat, ugye? Ami tele van a világban. Hú, de jó lenne az! az a szép ház, az a szép kocsi, az a fantasztikus karrier, az egy hírnév. És ezeket csalogatnak minket. És azt gondolom, hogy de jó, de mikor jön a szenvedés, ugye, mindig azt az emberek azt szoktam, hogy hát most már rájöttem, hogy mi az, ami fontos az életben, ugye. És valahogy ezek a dolgok a háttérben szorulnak. És tudjunk, hogy ez nem a legfontosabb az életben. Tehát leveszi a szemüket ezek a dolgokról. És ez nekünk ezen nem kellene meglepődni, ugye. Mert így kezdtük az egész hetet, hogy első Mózes 3-ban, amikor Isten hozta az ő ítéletet, vagy a bűnben esett világban, a világ leggyönyörűbb dolgok ítélet alatt kerültek. Mi volt az? Hát fogsz vágyakozni a férjed után, most fájdalomban szülődött gyermeket, és most tövési fogácsával jár a munka. Tehát a világ legdrágább kincset az is le lettek terhelve, mint megváltó ítélet, ugye? Hogy ne ezek a dolgokban gyönyörködjünk és vágyunk, de nagyon vágyakozunk, hogy ettől a valami kapjuk a teljes boldogságunkat. Ez egy megváltó ítélet, hogy leveszünk a szemünket róluk, és forduljunk vissza az Istenhez. Tehát minden szenvedés átértékelődik az egész életünk. És elfordulunk ezek a dolgokat, és visszaterelik a figyelmünket Istenhez, ugye? És a szenvedésben kiáltjunk ő hozzá. Lehet, hogy csak kiáltjuk, hogy segítsen. Ugye? Valaki felhívott, igen. Robi, mi az Istennek a telefonszáma? Na, csak azt van egy klisé, a hívjen engem segítségül, a nyomorúság idén, és én megszabadítalak, és engem, és te engem dicsérsz, igen, az 50. Zsoltár. 15. vers. Tehát hívsz engem segítségül, én megszabadítalak, és te engem dicsülsz. Erről szól az életünk. Újra és újra. Isten belenyúl az életünkbe. Első Péter, megkérdezem valaki, megkeresse nekünk, ha annak látom a Bibliát, mit valóta van, légy szíves. Első Péter 1:6-7. Tehát első Péter 1:6-7. És akkor fogok kérni valaki Timiás, légy szíves, Efézus 1:18. Keresd meg nekünk. Tehát első Péter 1:6-7. Tehát az Isten mit akart tőlünk, hogy végül is, hogy visszaforduljunk ő hozzá. És merjünk újra kapcsolatban lépni vele. Merjünk újra bízni benne. Mennyire fontos ez Istennek? Mennyire fontos, mennyire központi téma ez Istennek? 1. Péter 1:6-7.
Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kicsi megszólogatható különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendőt, a tűzben kipróbált aranyat, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak üzenőjön dicséretre, dicsőségre és tisztességre.
Tehát Isten átvisz minket a megpróbáltatás tüzen. És mi a legfontosabb? A mi hitünk. A mi hitünk. Milyen állapotban van a mi hitünk? És ezek a nehézségek keresztül megerősíti a mi hitünk. Igen, akkor is velem voltál, és akkor is megsegítettél. Isten számára a mi hitünk a lényege. Hogy akarsz dicsőíteni Istent? Hogy akarsz gyümölcsöt teremni az életedben? Hitáltal. Amikor nehézségén keresztül mész, és van öröm az arcodon. És a világ az, hogy ezt nem értem. Igen, ez hitáltal van. Istennek a legfontosabb, és mi itt legjobban magasztaljuk Isten, amikor csak bízunk benne. Most hogy lehet bízni benne, amikor te nehézségen keresztül mész? És lehet, hogy most te nehézségen keresztül mész, és most kínodsz az, hogy tényleg jó az Isten? Tényleg szeret engem? Tényleg hatalmas ez az Isten? Ahogy hogy lehet? Ha te körülnézel ezen a világon, kétségbe tudsz esni. Mert mi a legvalóságosabb dolog ezen a világon? Szenvedés. Tehát tényleg legyünk egyértelműen. Ha körülnézel a világot, ha mindenki felállna és elmondja, milyen nehézségek van, ha Hát ez az egész élet egy nagy harc, és vannak ember, aki ezt teljesen kiborulnak, és nem bírják. Tehát a kezdőpont az egésznek, hogy van szenvedés, és bőven van belőle. Én első tudom képzelni az emberek, akik átéltek világháborút. Hogy tudták ezt feldolgozni? Hát pusztul mindent. Galati 2:20. Pál azt mondja, azt az életet, amely most élem. Ó, Pál, hogy éled meg azt az életet? Azt az életet, amely most pedig élem, hit által élem az Úr Jézus Krisztusban. Ja, miben kapaszkodik? Hova néz? Miért tartom az ő hitemet? Jézus Krisztus. Aki szeret engem, és feláldozta magát, értem. Érdemes ezt a kis verset a fejünkbe tartani? Igen, nagyon. Tehát Isten kijelentette az ő szeretetét a Golgotai kereszten 2000 év ezelőtt, és nem mondta vissza. És ez az ő objektív szeretet. Ez nem változik, az egész világ változik. Pálnak is változott, hány hajótörésben szenvedett. Ugye hányszor megkorbácsolták. De tudta, hogy Isten vele van és szereti, mert nézett a Golgotai keresztre. Puritának mindig bíztattak az ő ember, Krisztusra nézel, a keresztre nézel mindig, nem a körülményekre. Az objektív keresztre kell nézzük, ha nem, akkor kétségben esünk. Mert a filozófia nem bíz minket a vigasztalásra. Amikor szenvedünk, a legnagyobb vád a kereszténység ellen az, hogy olyan sok szenvedés van, nem létezhet Isten. Vagy ha létezik ez az Isten, akkor szenvedés van, ő uralkodik, mint király, minden megy az ő terve szerint, mi szenvedünk, minden megy az ő terve szerint, akkor ez a hatalmas vagy király nem szeret minket. És azért szenvedünk, ez logikus, ugye? Egy ilyen zsarnokféle Isten, és ez így tudjunk magyarázni magunknak, hogy miért is szenvedünk. Sokan így gondolkoznak? Igen, sokan van az ő fejükben egy kép, hogy ilyen az Isten. Vagy, én nem akarom azt mondani, hogy Isten egy zsarnok, akkor minden Isten képe van? Hát nem, nem, ő nagyon szeret minket, mint egy nagyapa. Szeret minket. Ő látja Robikát. Ó, Robika, szenved, mint sok minden. Én nagyon szeretnék segíteni, de nem tudok segíteni. Ő nem egy mindenható hatalmas, ő ilyen öreg bácsika, aki szeretne. Tehát az ő keze meg van kötözve. Szeret minket, de nem tud segíteni. Ez a mindenható nem akar segíteni. És ha él az Isten, akkor nem kell ez az Isten. És ha él az Isten, ez se kell nekem. És a logikával azt mondják, hogy felejtsük el az egészet. Mert a logikával csak a plafonig tudsz menni a te hiteddel. Mert megáll az ész. Mert ez logikus. Vagy ilyen, vagy ilyen. És ha jön a keresztény hit, és mit mond a keresztény hit? No. Ez Isten. Ő mindenható szuverén Úr, és minden megy az ő terve szerint, és az ő szeretet mindenki felé tökéletes. Várj, ez hogy lehet? Tökéletes az ő szeretet, és ő szuverén Úr, és mi még mindig szenvedünk. És a Biblia azt mondja, ez amit el kell minden. Ez az, amit el kell minden. És ez egy paradoxon, nem logikus. Paradoxon. El tudod hinni? Filozófia legdurvább vád az Isten felé. És mi ennyit tudunk kínálni a világnak. Az Isten hívott minket, hogy megyünk én önöntében. Nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál. Tehát ez a mi reményünk. És Pál írja ezt a gyülekezeteknek, akik szenvednek. Efézus levelében olvasom fel, Efézus 1, ha jól tudom kinni, a 18. versben, Efézus 1, 18, hogy Pál imádkozik, hogy az Isten nyissa meg az ő szemüket, az ő szívüknek a szemét, hogy lássák ezt az Istent. Efézus 1, 18.
Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívottál minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között.
Igen. Tehát nyissa ki a mi szívünknek a szemeit, hogy lássuk, milyen csodálatos ez az Isten. És ha olvassák az Efézus 3-nak, hogy milyen széles az ő szeretet, hogy milyen magas, milyen az ő szeretet. És mintha lenne egy vakság az embereken. Mindenki vádolja az Isten, ő ilyen, pedig ő nem ilyen. Nem ilyen. Az ő szeretet az tökéletes. Látod? Pontosan erre van szó. Csak hitáltal lehet látni. És ez kell, hogy kiáltsunk Istenhez. Hogy nézse ki a szemünket. Hogy bízunk abban, hogy ő tudja, hogy ő mit csinál. És beköltözik a szívünkben a remény. Most mi a remény? Mi a remény? Amikor tudunk a jelenben élni az ő szeretetében, akkor beköltözik a remény a jövőre nézve. És megint ez a remény történelemben nagyon sok helyen meg van vádolva. Marx Károly hogy beszélt a keresztény reménységre? Hogy mint egy opium a népnek, amivel ellennek károsítaniak, vagy altatni őket? Hogy lehet uralkodni fölöttük, ugye? És csak adogoljatok neki ezt a kis tanítást, hogy majd jobb lesz a mennyben, ugye? Ne lázadjatok fel! Szenvedjetek sokat, majd jobb lesz a mennyben! És így Barthes Károly beszélt az ópium a népek a kereszténység. Milyen torz kép festett az igazi reménységet ez az ember? Mi az igazi reménység? A mennyország vár ránk, ugye? Nagyon jó lesz ez a mennyország. Itt a Földön lesz. És azon a pillanaton, ha én meghalnék, következő másodperc a mennyországba kerülnék. De magyarul nincs vesztenivalóm. És ez adja bátorítást, bátorságot a jelenben. Mert ha én meghalok, tudom, hogy hova költözök. A kereszténység a történelem folyamatán mindig adta a bátorságot az embereknek, amikor vannak igazságtalanságok a társadalom, a keresztények tudták szóba tenni. És ez amit az Isten vár tőlünk, hogy merjünk bátran felvállalni az evangéliumot, és menni, és harcolni az igazságtalanságért. És ha kell feláldozni az életedet, nem baj, mert én tudom, hogy hova megyek. Nem ópium, hanem bátorságot kapunk, amikor az igazi reménységet tudunk mi felfedezni. Ez az igazi remény, ez az igazi mennyország. Milyen lesz ez a mennyország? Nem tudom. Csak gondoljuk azok egy kicsit együtt, ugye? Jól érezted magadat ezen héten? Volt idő mindenre? Én hoztam tólósütőt, nem tudtam tólósütőt. Hoztam pingpongot, nem tudtam pingpongozni. Rengeteg társasjátékot. Én egyszer tudtam frisbizni a vízben, a fűzben. Valami jó volt, de nagyon sok mindent nem tudtam csinálni. Milyen ez a mennyország, mint egy fiúság, ami soha nem múlik el, ugye? Együtt vagyunk, hallottam, hogy táncoltak tegnap, és hát fantasztikus a mennyországban. Nagyon sokat fogunk táncolni, Viktor. Hallottam, hogy jól táncolt. Ilyen ez a menny. Tökéletes ez a közösség. Fogunk főzni a halottatban nagyon sokat. Hát komolyan. Ilyen lesz a menny. A menny leszáll hozzánk. Nagyon jó lesz. És köszönöm, hogy hoztad a zenét, Bali. Nagyon fontos ezek a dolgok. Ez a menny vár ránk. Ez a teljes öröm, a szuper szeretett közösség, ami nincsen vége. Itt ezen a földön fogunk ünnepelni. Vannak hamis képek erről a reménységről. Az az Isten terve az életednek, hogy legyél sikeres, legyél gazdag, legyél megáldott. És ezen az életen az Isten minden megad neked. Vannak tanítók Amerikában és itt, akik nyomják ezt a féle health and wealth evangéliumot. Hogy az Isten akarja, hogy most legyél teljesen boldog, és teljesen sikeres, és mindig egészséges. És ha nem vagy egészséges, akkor hit belé korogod valami. Neked gazdag kellene lenni, mert Isten megáldott az ő népet az ószövetségben, és most is meg akarja áldani őket. És hova teszik a reménység? Reménykedjél, hogy majd jobb lesz pár hónap múlva. Nem. Ez is egy túlzított reménység. Fogalom tisztázásról van itt szó. Az Istennek a reménység az, hogy a mennyországban akkor lesz jó. Akkor szűnik meg minden fájdalom és szenvedés. És akkor leszünk boldogok mindörökké. Jó. Szóval kell, hogy kapaszkodunk, ebben egy két pont van. Már megvan a megigazulás, de a teljes megigazulás a jövőre nézve, az még a jövőben van. És azért olvasunk Róma 8:28-30, hogy minden, ami javunkra van, minden, ami történik, minden, ami javunkra van, ez, ami kell, hogy mindig legyen szemünk előtt. Tehát Róma 8:28-30. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokra eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az első szült sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azok meg is dicsőítette. Hogy mindent az ő javukra szolgál. Azt el tudod mondani, hogy mindent, amit átmentél az életeden, hogy az Isten felhasználja, és a te javadra szolgál, attól függ, hogy hogy értelmezed, mi a te javad. Mi a te javad? Hogy még gazdagabb legyél? Biblia arra beszél, hogy te javarod, de hogy te közlebb kerüljél Jézus Krisztushoz. És így formálja a mi karakterünket. Kár, hogy Nietzsche mondta, de Nietzsche-nek a mondata az, hogy minden, ami nem öl meg, erősít. Ez egy keresztény szlogen, de csak akkor erősít, ha kapaszkodod. Tudván, hogy amikor közben Isten formál engem, és kapaszkodok, én kezdek egyre jobban hasonlítani Krisztusra. És egyre jobban fogom tárgálni a gyümölcsöt. Tudsz ebben megnyugodni, hogy Isten tudja, hogy ő mit csinál. Tehát, itt van a harmadik dolog, hogy hogyan is formál, levesszük a szemünket a világra, közelebb kerülünk Istenhez, Krisztushoz, egyre jobban hasonlítunk rá. A harmadik, így formálódik a karakterünket, hogy irgalmasak leszünk másokkal. Tehát amikor te nehézségünk keresztül mész át, tudod, hogy mit jelent szenvedni, már benne voltál a tűzben, akkor sokkal gyorsabban észreveszed másoknak a fájdalmát, ugye? Sokkal gyorsabban észreveszed, hogy igen, igen. És átéled, és empatikus válsz, irgalmas válsz. Van ilyen, erről szól a Bibliában? Igen, nagyon sok ilyen. Második Korintus 1. Azzal a vigasztalással vigasztaljunk másokat, azt a vigasztalást, amit kaptak az Úrtól, ugye? De csak tudsz vigasztalni, lelki gondozni valakit, ha már lelki gondozott voltál, ugye? És ez a szenvedés, ez másik. Ugyanúgy formál minket. Nem csak, hogy visszafordulják Krisztushoz, de most már képes vagy, és tudsz valami mondani másoknak. Hányszor voltam egy beszélgetésben, egy lelkigazdozói beszélgetésben, mondjuk kivéve Danival, de a házasság gondozásra, hogy tudtam mit mondani. Igen, mert amikor beszéltem azzal a házaspárral, hogy igen, én úgy jön, ezt nem mondom neki, de igen, átélem azt a fájdalmat. Átélem azt. És tudom mit mondani, mert én már ezzel birkoztam. Én ezzel már birkoztam. És én csak tudom azt adni neked, amit az enyém. Nem tudsz mást adni másoknak, ami nem tiéd. De Isten formálja minket, hogy mi tudunk így egymást biztatni, hogy változtunk. Miért olyan nagy dolog ez? Miért olyan nagy dolog, hogy ez az Isten, ki szent Isten, nem csak elfogad minket, nem csak üdvösséget adod nekünk, és most formál minket, miért olyan nagy dolog ez? Nézzük meg a 6-tól a 10. vers, Róma 5-ben, és próbálom itt befejezni. Róma 5, 6-tól 10, ti mondjatok nekem, a 6. vers, de a kezdve, menjünk verse-verse, ti mondjatok nekem, hogy mire voltunk Krisztus előtt. Jó? Nézzük meg. Mit mond a hatodik vers rólunk?
Erőtlenek
voltunk, vagy gyengék voltunk. Ilyenek voltunk mindannyiunk Krisztus előtt. Mit mond rólunk a Biblia a hetedik és a nyolcadik versben rólunk? Milyenek voltunk mi?
Bűnöző
emberek. Nem voltunk igaz emberek. Mi más? Mi az, ami nem voltunk? Nem voltunk jó emberek. Krisztus nem halt meg jó emberekért. Nem voltunk jó emberek, se igaz emberek. Oké, 9 és a 10. versben?
Ellenségei.
Igen. Mi az Istennek az ellensége voltunk. Isten harag rajtunk volt. Eljött hozzám, amikor én még mindig bűnben éltem. Milyen képek mennek a fejedben? Borzasztó? Hátborzongató? Amikor én így éltem, Isten ellensége. Bűnben éltem. Istennek a harag rajtam volt. Igazságosan. Mi ilyenek voltunk. És Isten belenyúl a mi életünkben, és ilyen embereket kezd formálni. Gyere, Robi, megmutatom neked, hogy milyen ember leszel. És kihozott engem a mocsából, és tett az én lábam, mint a sziklára, és azt mondja, formálnak. Neki terve van velünk. Elfog és megszentel. Krisztus már akkor szeretett minket, mielőtt mi Krisztusban voltunk, ugye? Ő már meghalt értek, amikor már bűnösek voltunk. Isten belenyúl az életünkben, és formál minket. Utolsó pont. Még egy dolog miatt Pál dicsekszik, ami nagyon örül. A 11. versben, a 11. vers. Sőt, de ezen kívül még dicsekszünk is, az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Most mi ez a megbékélés öröm? Megvan a megigazolás öröm, megvan a mennyországi öröm, az, hogy ő megszentel minket, adja az ő fegyelmét. Igen, ez a megbékélés öröm, azt hiszem, hogy arra szól, hogy nem csak egy bíró hozott fölötted egy döntést annál, hogy igaznak nyilvánítod, ugye? Nem csak egy bíró hozott egy döntést, hogy igaz vagy. És nem csak vége van a háborúnak, békeség van. És nem csak, hogy én, mint edző, kezdek formálni. Ezek nagyon fontos dolgok. De még fontosabb ennél. Fontosabb ennél. Az, hogy Isten lett az atyánk. Az Isten lett az atyánk. Olvasunk fel a Zsidók Kezdő Levele 12:4-11. Mert minden egyes ember ezen a világon keres valamit. Minden egyes ember szívében a legmélyén van egy űr. És amit mindannyiunk keresünk, az, hogy valakit, akit tiszteljünk, akit fölnézünk, hogy az a valaki jöjjön hozzám, tegye az ő kezét rám, és azt mondja, hogy úgy, hogy vagy, szeretek. Úgy, hogy vagy. Hol látod azt a pantomén tenned? Vedd le a maszkodat. És tudja csak megnyugodni Krisztus a jelenlévével, hogy úgy, ahogy vagyok, ő engem elfogad. Kicsit úgy, hogy a megbocsájtás az, hogy ja, látom a bűnödet, és elfogadtalak. Vagy megbocsájtottalak, most mehetsz kisem. Megbocsájtottalak, most mehetsz. De a megigazulás több annál. Nem csak, hogy megbocsátod és mehetsz, hanem igaznak nyilvánítólag, igaz vagy, gyere be! Ugye? Örökre befogadlak. Az én gyermekem vagy. És elfogadlak úgy, hogy vagy. Ez a mi lelkünk a legmélyebb vágy. És aki szület, új családra nőtt fel, aki ezt nem kapta a szüleitől, az apukájától. Milyen képed van az apai kép, és azt rábetíted Istenre. És mindig akarsz felelni valakinek. Mindig akarsz teljesíteni, bizonygatni valakinek, hogy te valaki vagy. Feltűnő mániáért van. Kisebbségérzés. Mert az a lelke, valaki csak fogadjon el engem úgy, hogy vagyok. Erről szólt ez az egész hét. A fiúság hét. Hogy Isten lett az atyánk, és ő formál minket. Nem csak jó van, Anna, úgy, hogy vagy. Nem. Az nem lenne szeretet. Elfogad, de formál. Zsidókezét leve 12:4-11 olvasunk fel és imádkozunk. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen véri. Ez komoly. Vére megy a harc. És elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, az azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiával fogad. Szenvedjetek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, aki nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fatyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáinak fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kellett sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy eljünk, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítették, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségben részesüljünk. Pillanatilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Merjünk hinni ezt. Merjünk hinni, hogy Isten így bánik velünk Jézus Krisztusban. Merjünk kapaszkodni a fehér ruhánkban, kapaszkodni a mennyország, hogy ezek valóságos dolgok. Elindul a harc a mi szívünkért. Igen, is lesz szenvedés. Az Isten, vagy a világ vádolja az Isten, hogy ő ilyen. De mi jobban tudjuk. Az Isten szeret minket, tökéletes hatalma van, ezeket bebizonyított az Úr Jézus Krisztusban, és merjünk ebben bízni. Hogy Isten nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál az életemben. Imádkozunk. Mennyi atyánk, bevalljuk, hogy olyan könnyen tudunk még kétségben esni, amikor körülnézünk ezen a világon, hogy mi van itt. Bevalljuk, hogy nagyon könnyen tudunk kétségben esni, amikor olvasunk az Ószövetség, és látjuk a sok szenvedést a te népednek, és kérdezünk, hogy mi van itt. De köszönjük, mennyi atyánk, hogy te nem változol, ugyanaz az Isten vagy. De köszönjük, hogy tökéletesen kijelentetted magadat Jézus Krisztusban, és most bízol minket, hogy merjünk Krisztusra nézni. Merjünk bízni abban, hogy te megengedted, hogy te saját fiadat átmenjen kínzások, hogy feláldoztad a saját fiadat értünk, és így megvásároltad minket, drága áron. Fel se tudom fogni, hogy milyen nagy szeretet az. Tereld a mi figyelmünket mindig a Golgotai keresztre, hogy mindig tudjuk magasztalni Jézust, és azon keresztül értelmezni mindent, amit körülvesz minket. Kérjük, hogy könyörülj rajtunk. Nyisd ki a szemünket. Bocsáss meg, amikor vádolunk téged. Bocsáss meg, amikor nem látjuk a te apai szívedet felénk. Kérünk, taníts minket, hogy mit jelent te benned megnyugodni. Te vagy a mi mennyi atyánk. Nagyon jól tudod, hogy mit csinálsz velünk. Formálsz minket. Elfogadsz, te metszel. Erősíts a mi hitünket, hogy te benned tudunk megnyugodni, és így petelünk örömmel és erővel. Kérjük, áld meg minket a te dicsőségedért, Krisztus nevében. Amen.